Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kihirdették a 2025-26-os tanévre vonatkozó felsőoktatási ponthatárokat. Egerben az Eszterházi téren több százan ünnepeltek ebből az alkalomból. Az eszterházis hallgatók zenés produkcióval is készültek, valamint felidézték a tavalyi gólyatábor hangulatát. Idén összesen 3130 fő nyert felvételt az Eszterházi Egyetemre, amely 14%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A legtöbben pedagógus képzésen kezdik meg majd a tanulmányaikat szeptembertől. A legmagasabb ponthatárok a gazdaságtudományi képzési területen születtek, több osztatlan tanári szakpárra is 400 pont feletti pontszámmal kerültek be a hallgatók. Két új szak is indul az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Szeptembertől a műszaki menedzser alapszakon 28 fő, a pszichológia alapszak nappali tagozatán több mint 50 fő kezdheti meg tanulmányait. Azok az erők fognak erősödni az elkövetkező időszakban, akik azt mondják, nem toldozgatni-foldozgatni kell a dolgokon, hanem a nyugati politikai rendszer teljes átalakítására van szükség, mert elveszítjük a versenyt a többiekkel szemben, mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mai napon Tusnádfürdőn. Orbán Balázs a Hogy áll a globalista-szuverenista küzdelem címmel rendezett beszélgetésen hozzátette, hosszú távon azok a politikai erők élnek túl és erősödnek meg Nyugat-Európában, akik ezt képviselik. Amit Európa vezetése művel, a bürokraták irányításával az nem mehet tovább, ezt le kell váltani, tette hozzá a politikus. Hozzáfűzve, Magyarországon a kormánypártok azért tudnak sikeresek lenni, mert ezt a változást képviselik. Ukrajna nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban, fogalmazott az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán, ahol közölte, levélben kérte az uniós bővítésért felelős biztost az Európai Bizottság eddigi támogató álláspontjának felülvizsgálatára. Bóka János hozzátette, Zelenszkij ukrán elnök szerdán aláírta azt a törvényt, ami felszámolja az ukrán korrupció ellenes ügynökségek függetlenségét. Hozzátette, ukrajnai nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé. Az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Ismertették a szervezők Ebesen, a Magyar Református Szeretetszolgálat országos logisztikai központjában. Dobis Lucski Zsófia, a Tiszántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen elmondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Idén minden eddiginél korábban jött el a túlfogyasztás napja. A Global Footprint Network adatai szerint idén július 24-én jött el a túlfogyasztás napja, amikor az emberiség felhasznált annyi természeti erőforrást, amennyit a Föld egy év alatt képes létrehozni vagy megújítani. A WWF Magyarországi Szervezetének távirati irodához eljuttatott közleményében kiemelték, 2025-ben minden eddiginél korábban jött el ez a nap, több mint egy héttel előbb, mint tavaly, amikor még augusztus 1-je volt. Ez nem csupán egy dátum a naptárban, hanem egy riasztó tünete annak, hogy bolygónk ökológiai egyensúlya egyre inkább felborul, figyelmeztettek. Fülek önkormányzata helyreállítja a vár legrégebbi 12. századi rossz műszaki állapotban lévő részét, emellett a Felsővárban a jelenleg nem látható óratoronyban egy kilátó is épül, tájékoztatott Fülekváros hivatala. Mint a közleményben írták, A város 2003 óta folyamatosan dolgozik a füleki vár helyreállításán. Ez idő alatt főként az uniós forrásoknak köszönhetően az alsó és középső vár nagy részét felújították, beleértve a Bebek tornyot, ahol a vármúzeum is található. Ugyanakkor a vár legrégebbi része, a felső rész, ahol 800 éves építmények is találhatók, még mindig rossz műszaki állapotban van. A várat évente átlagosan 30 ezer ember látogatja meg, ennek mintegy a fele külföldi turista. Pénteken és szombaton napközben még meleg időre és sok napsütésre, szombat éjszakától azonban egyre több felé esőre, záporra és zivatarra, valamint lehűlésre számíthatunk a hétvégén. Hajnalra gyengén felhős idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, 15 és 22 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikus Fehér József. A mikrofon mögött a bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején egy tanulmánykötetről, a Miskolci Dallamok című kiadványról beszélgetünk a szerzővel. Ezután a folytatásban a Miskolci Kulturális Központ nyári programjait ismertetjük. Végül pedig beszámolunk az Arteger nyári színházi fesztivál előadásairól. Ajánlunkban most Flak Antal, csembaló művész tanár beszél.
És egyébként az iskoláról jut eszembe, hogy a Földesnek is micsoda fantasztikus kulturális élete volt, ott külön újsága volt, annak hátlapján mindig megjelent valami pole beat, vagy valami rock. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
Megvolt az igény a kultúrára.
Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
A 21 órai hírek után rádión görögkatolikus műsora, a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk, melynek mai adásában Marosi István görögkatolikus atyával és Marosi Anita papnéval beszélgetünk a kárpátaljai megmaradásról, a beregszászi ortutai elemér görögkatolikus szakkollégium jelenéről és a helyi magyarság összetartásáról. Most István atyát hallják.
A közösségek mindenképpen élnek. Minden egyház a helyén van, teszi a legfontosabb dolgát. A háború alatt is a közös rendezvényeinket, amit az egyházak eddig tartottak, tehát akár az ökumenikus istentisztelet, akár más megemlékezések, amelyeken közösen vettünk részt, ezeket is fent tudtuk tartani. Nyilván hát a létszám az létszám. Az természetesen. A főiskolának, a városiskoláinak és a rendezvényei, mind a ballagások, mind a beiskolázások, ezek jelen vannak, megvannak, működnek, tovább élnek.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunkban. A II. Vatikáni zsinat előkészítéséről Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik a műsorhoz.
Mindenképpen a 20. század egyház történelmének az egyik legfontosabb eseményéről van szó, vagy esemény folyamáról van szó, és tulajdonképpen nem előzmények nélküli. Tehát, hogyha visszamegyünk még 12. Pius pápaságára, az 50-es évek közepe táján ő is gondolkodott azon, hogy össze kellene hívni egy zsinatot, ugyanis már annyira világossá, sőt látványossá vált az, hogy a modern világ és az egyház mennyire eltávolodott egymástól.
A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Nagy Krisztián atya középiskolásokkal a zene és a tánc szerepéről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Frach Antal, Névó és Promuzeu díjas csembaló művész tanárral beszélgetek. A tavalyi évben a Miskolci Árszakra Fesztiválon került bemutatásra a Miskolci Dalok Dallamok című könyve. Az ön neve már ismerősen csenket a Szent István Rádió kedves hallgatói számára, hiszen számtalan zenei témában beszélgettünk egymással, most azonban ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutató munkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az Életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. Ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam, és hát persze ez volt a kezdet. Elkövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alakja hazai berkekben, jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte, és ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért Miskolci dalok, dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolc kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státusszimbólum, hanem ilyen, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni, tehát nem csak státuszszimbólum volt. Hát ma már ez odáig degradálódott, hogy ugye virágtartóként funkcionál, szépen fel is áznak a politúrozott fedelek. Hát ezzel volt alkalmam szembesülni, amikor még a zenei szemere szalonos évek idején beszereztem egy beregszászi zongorát, aki ugye a legjelentősebb magyar zongorakészítő volt a 19. század folyamán, és hát én ezt restauráltattam is ezt a hangszert, kettőből lett egy használható, és emlékszem még, amikor a Magyar Nemzeti Arcképcsarnok, tehát ami itt a Papszeni Múzeum épületben volt kiállítva, annak a egyik ékessége egy gyönyörű Sisi portré volt, Karlovszky Bertalan alkotása, annak a tövébe előadtuk az úgynevezett Erzsébet Emlény nevű gyűjteményt, ami 12 hazai vagy hazai kötődésű szerzőnek a művét foglalja magába. Na, kicsit bőlére ereszettem, de a lényeget azt mindenképp szerettem volna átélhetővé tenni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén három lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében 1500 oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. Írtam én ezt vonaton, konditerembe, két mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, már mint hogy joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyvvel, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
Én örülök, hogy megemlítette a Szemere Szalont, már csak azért is, hiszen számtalan koncertsorozatot rendezett kamarazenei nyártól kezdve a Szemere Szalon egyes eseményein keresztül, amelyen sikerült bebizonyítani, hogy valóban a magyarság szeretete, a magyar kultúra iránt érdeklődése fontos volt az ön számára, és hogy ez zenei világban is a miskolciak elé tárja. Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezembe a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetbe egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes, emblematikus helyszínek, Lilafüredi palota, szálló, vagy Tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek. És amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is. Tehát a lényeg az, hogy volt egyfajta alapzenei műveltség, és így képzeljük el, hogy egy újságíró tollából is megjelenik egy nóta, de akár egy köztisztséget viselő embertől is ugyanígy, aki egyébként hobbi szinten nagyon jó hangi adottságokkal pódiumszerűen énekel is, és akkor persze a Magyar Jövő című újság lehozza ezt a dalt, ugye most a Zenepalotában veszük fel ezt a beszélgetést, ugye a mellettünk lévő épület, amelynek a falán zongora billentyűk vannak, és most a Rudolf Mihály tervezőirodája működik ott.
Hát... És valamelyik iskola diákjai festették ezt a,
igen,
remek művet?
Nem tudom, hogy meg. Gábor Áron itt súgnak nekem, és a lényeg az, hogy na, ebben az épületben működött a Magyar Jövő napilap, aminek a szerkesztői között volt egy Sasi Csaba, aki ugye nótákat írt, szintén szerkesztő volt a Turzó Nagy László, aki ezeket a Sasi nótákat meg is zenésítette. Na például a Tízes Honvédek, hát ez is egy külön fejezet a könyvben, hogy ott azért egy művész csapat jött össze, ott a frontszolgálatosok közepette, és ott volt festőművész, nótaszerző, nótaköltő, tehát egymást inspiráló személyek, amelynek hát zenei gyümölcse is termettek. Na hát ezeket is megemlítem a könyvbe, szóval fantasztikus egy időszaka volt az életemnek, hát mondjuk kétségtelenül stresszes is, mert ugye én tanítok a zeneművészeti szakgimnáziumban, és hát maga az iskolai tevékenység is azért ugye nem csak annyi, hogy az ember órát ad is vesz, nem csak viccet, nem a Brácsával kapcsolatban szokták mondani, hogy Brácsa órát adok, veszek, elnézést a brácsás kollégákért. De alapvetően arról van szó, hogy azért az oktatás önmagában is, tehát az, hogy a gyerekekkel nem csak a tanóra keretében, azon kívül is foglalkozni, ez egy nagyon izgalmas feladat, és annál izgalmasabb, amikor meg tudom találni a lehetőséget, hogy őket is bevonjam ebbe a feladatba. Hát évek óta, amikor ugye még a Miskolci Kamara zenei nyarat rendeztem, számtalanszor hívtam meg tehetséges növendékeimet, hogy előadjunk műveket egy Belicai Gyulától, vagy egy Erkel Gyulától. A Hubai név azért az ismertebb, de hát mondjuk a Doknányi nevet is viszonylag ismerik. De hát neki is vannak olyan művei, amiket nem játszanak. Úgyhogy az egyik ilyen csúcspontja ennek a egykor diák, már a kollégákkal való együttműködésnek az lett, amikor a Vigadóban például Doknányinak az ünnepi nyitányát 8 kézre előadtuk. Ilyen szép csúcspontja is vannak egy ilyen hosszú folyamatú kutató munkának.
Köszönöm szépen a példákat, már csak azért is, mert kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos zamatú sanzonja, aminek az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operetszerző Cerkovics Bélának a Lilla Füred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban, az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. Tehát itt azért még csak nem is a zene egy része, de hát mondjam a színházat, hogy micsoda színészek adták itt egymásnak a kilincset, a Latinovicstól a Rutkainát sokakig. Aztán ugye ha az építészetet nézzük, de ott a képzőművészet különböző ágai, különböző fesztiválok, ugye ebben részint nagyapám is benne volt, aki nagy kulturális programszervező volt.
Az ön neve, Flach?
Hát szintén, igen, volt. A könnyebbség kedvéért. Szép vagyok a negyedik a történetben.
És emlékezzünk akkor így is rá.
Igen, és akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött. Férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy két-háromféle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nővezényelte a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát az persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatban vállaltam. Ide tartoznak CD-felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt. A határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
Az elsőt bontjuk majd két fele, tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődést, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. Hát azért ennek ugye vannak problémái, de ezzel most nem fárasztanám a rádióhallgatókat, viszont, tehát ami a második kötetet, de nem a alfabetikus, majd ketté bontandó első kötetet illeti, a második kötet az, amit már ugye így részint taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, amely iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket, most egyébként az iskoláról jut eszembe, hogy a Földesnek is micsoda fantasztikus kulturális élete volt, ott külön újsága volt, annak hátlapján mindig megjelent valami polbeat, vagy valami rock. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez. Hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
Megvolt az igény a kultúrára.
Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művész tanárnak, a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művész tanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádióhallgatóknak is nagy köszönettel.
És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
Így legyen.
Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovics Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal. Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével beszélgetek. Az előttünk álló jó néhány hétben, hogy milyen programokkal is várjátok az érdeklődőket, ezt fogjuk ismertetni. Közismert fellépő is érkezik Miskolcra. Ez a közismert fellépő nem lesz más, mint a Parnograszt együttes. Ők koncerteznek nálunk. Mikor és hol?
Július legvégén szinte, 7.-25-én este 7-től, de 10-ig tart majd a koncert, mert nem egy koncertet kapnak, akik ide ellátogatnak, hanem kettőt. A vendég ugyanis a Daniel Fizenekar. Tehát 19 órakor, este 7 órakor kezd a Daniel Fizenekar, és 20.30-kor lép a Csengei Kertvilágot jelentő deszkáira a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként már bejárta szinte az egész világot. Koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény gyakorlatilag mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhető váljon az igazi Parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborál a zenekar, ide tartozik a Bohemian Betyársz, ami a mi kutyán kölyke, ha mondhatjuk így, a Punani Massif, a Bagosi Brothers, Kávészünet, és ha bár eltérő stílus, de a Pogány indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Egyébként ez egy hétfő zenekar, egy családot alkot, egy alkalmatán 9 főre bővül, a tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Tehát gyakorlatilag ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, ez a törhetetlen egység. Úgyhogy erre várunk mindenkit, én azt mondanám, mert online legyértékesítés van, hogy minél előbb, mert már most látjuk, hogy irgalmatlanul sokan lesznek a Csengei Kertben.
A Szent István Rádió kedves hallgatói pedig jól ismerik ezt a zenekart, hiszen Népzenei Kincsestár című műsorunkban számtalanszor válogattunk már az ő felvételeik közül, úgyhogy ismerős a név, és találkozhatnak velük személyesen is Miskolcon a Csengei Kertben.
mindig szeretek kíváncsiskodni, hogy mivel szolgáltok, és milyen programok lesznek még a folytatásban, a jövő hónapban, augusztusban. Most ennek a kérdésemnek teszünk eleget, mert hogy több augusztusi programot is a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk. Melyek ezek?
Hát kezdjük rögtön augusztus legelejével, egy vasárnappal, augusztus 3-ával, a Nemzeti Lovas Színház előadásával, ez a Kincsem musical, a lovagi tornák terén, hát a legyőzhetetlen csodakanca epikus történetét láthatjuk és hallgathatjuk meg. Pintér Tenya, Pintér Tibor főszereplésével, ő lesz Blaskovics Ernő. Az esőnap egyébként hál' Istennek itt is be van iktatva, reméljük, hogy nem lesz eső, de az esőnap augusztus 5-e ránéztem a kis segédletemre. És visszatérve a történethez, ugye sokan látták szerintem a pár éve magyar sikerfilmként futó Kincsemet, ahol Nagy Ervin volt a főszereplő. Most gyakorlatilag itt párhuzam van, hiszen ott Blaskovics Ernőt alakította, őt személyesítette meg Nagy Ervin, itt pedig Pintér Tibor lesz. De a történet valószínűsítem, hogy egyébként más, lehet, hogy lesznek áthallások vagy párhuzamok, de nem nagyon lehet abban mást mondani, hogy minden versenyét megnyerte Kincsem, és veretlenül vonult vissza. Egyébként a történetben az 1800-as évek vége felé járunk, egy elbukott szabadságharc után, ugye Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a hangulat. A szerelem, ármány és bosszú bizony mind megtalálhatóak ebben a darabban, amit fantasztikus, mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem történetét és korát. Olyanok lesznek a színészek között, mint Papa Dimitriou, Atina Hi és Jennifer, Bence Sándor, Mohácsi Márk és természetesen Pintér Tibor is. Az előadás egyébként 120 perc egy szünettel, szerintem az teljesen bírható, főleg, hogyha színházi előadást nézünk.
Maradunk a folytatásban is a lovagi tornák terén?
Igen, mert hogy augusztus 17-én jön az Edda, az Edda Művek koncert 21 órától.
Hazaérkeznek a fiúk.
Igen, és nem is tudom, hogy mennyire kell róluk beszélni, hiszen szerintem ezt már meghallja valaki, akkor csecsemőtől az idősig mindenki Pataki Attiláék bandájára asszociál. Magyarország egyik legismertebb rockzenekara érkezik haza, ahogy te is említetted. A Pataki Attila vezette legendás együttes, az Edda Művek most már 51 éve alakult meg, és áll a rockzene szolgálatában. Az elmúlt évtizedek során több millió eladott album, generációkon átívelő meg annyi sláger, amit most említettünk is, megszámlálhatatlan koncert határon innen és túl, szakmai díjak és kitüntetések köthetőek a nevükhöz. A magyar zene egyik örökérvényű, megkerülhetetlen szereplői lettek ők, pályafutásuk során keményen megküzdöttek ezért a státuszért, de egyébként lelkesedésük és munkásságuk mai nap sem hagyott alább. A zenei palettán stabil helyet foglalnak el a közönség szeretetével övezve. Egy hatalmas rock ünnep lesz az ikonikus zenekarral, mert ahogy ők is mondják, mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, úgyhogy róluk szerintem még ennyit sem kellett volna mondani, mert mondom, hogy ezt a nevet meghallják a Szent István Rádió hallgatói is tudják, hiszen nálatok is biztos, hogy mennek Edda slágerek.
Olyannyira, hogy a Kör című dalukat, vagy az Éjjel érkezem című dalukat számtalanszor konferálom a Kívánság műsorban. Szeretik a kedves hallgatók az Edda slágereket, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy mind a mai napig a Kívánság műsorok aktív résztvevői, az Edda együttes tagjai, és az általuk előadott és elénekelt slágerek. És egy újabb, közismert együttes érkezik még augusztusban a Csengei Kertbe. Kik ők?
Kispál és a Borz, Etetés 2025, ez a címe a turnénak, hiszen ez egy országos turné lesz. 7:30-tól fognak játszani, augusztus 28-án, és országos turnéra indult a Kispál és a Borz. Az elmúlt évtizedek nagy hatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek, Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre, a Budapest Parkba. A 2024-es nagy sikerű országos és nyugat-európai turnét egy nagyszabású aréna koncert követte. Az MVM Domban zárta az évet egy óriási házi bulival a Kispál és a Borz. És a zenekartól megszokott módon a 2025-ös turnén a teljes életműből szemeznek dalokat, a közönségkedvencek mellett természetesen lesznek ritkában játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meg meglepetések is. Az Etetés 2025 címet kapó koncertkörúton az elmúlt években megszokott felállásban játszik a zenekar, tehát ki más, hanem Lovasi András lenne az énekes poszton, ha basszusgitárnál és persze az akusztikus gitároknál és Kispál András a gitároknál, Diósi D. Ákos billentyűzik, Bajkai Ferenc a doboknál, Készahobó Hunor, aki volt nálam a Műha klubban is ugye a párjával, az is nagyon-nagyon jó volt, ezt nálad promóztuk, és ő lesz most a dobnál és a gitárnál, és Babcsán Bence pedig a fúvós szekcióval. Úgyhogy szerintem erre is nagyon mennek a jegyek, érdemes ránézni minél előbb. Tehát Kispál és a Borz, Csengei kert, 8.28-19.30. Mindenkit szeretettel várunk.
Nyári időszakban beszélgetünk, számtalan programot ajánlottunk a kedves hallgatók figyelmében. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy pihennek-e idén-nyáron a Miskolci Kulturális Központ munkatársai?
Természetesen amennyire lehet, ki is kapcsolódunk, bár azért azt el kell mondani, hogy feszített a tempó, hiszen telik-telik a programnaptár nagyon, úgyhogy a nyári időszak után megint egy erőteljes ősz és téli időszak lesz.
Amit már a nyári időszakban elkezdtek szervezni, nem lehet elég korán elkezdeni.
Hát bizony szervezés tekintetében is rendezvényszervező kollégák is ezt nagyon jól tudják, hogy egy-egy rendezvény gördülékeny lebonyolításához valóban nagyon korán kell elkezdeni.
Végül mondjuk el a fontos elérhetőségeket, lehet, hogy már a kedves hallgatók is kívülről tudják, de azért nem lehet elégszer elismételni, hogy melyek is a fontosabb elérhetőségeitek.
Hát a mihamiskolc.hu, vagy a diósgyőrivár.hu, és az összes közösségi média felület, tehát a házak nevével. Művészetek házával, Ady Endre művelődési házzal, most is sorolhatnám, Gárdonyi Géza művelődési házzal, Vazsgyárral, és így tovább.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, addig is jó pihenést és kellemes nyári időszakot és nyaralást kívánok neked, ha pihensz is egy kicsit.
Köszönöm szépen, én is ezt kívánom a kedves hallgatóknak, és természetesen neked is, Böbe.
Rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű és a fáj,
lesz még így se, s úgyis jó lesz tán. Ölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokan jusson a fellegekbe, hátra esik eső a kertekbe, virágot hozz onnan csokorba, szírmait a szél hat hordozza. Egy ajtó ma nyitva áll elő, édesanyám, csókolom, megjöttem. És mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen én nekem.
Idén július 30-ától augusztus 18-áig, hát tulajdonképpen 21 produkció, de mégis 36 eseménnyel. Hát azt gondolom, hogy mindenki talál kedvére valót az Arteger Fesztivál szervezésében. Tatár Gabi ennek a
művészeti vezetője. Mondhatom azt, hogy a szürke eminenciása, mert ugye mi vagyunk takarítástól kezdve minden a mi feladatunk. Ugye mi nem egy kőszínházként működünk, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy pont ebben van az erőnk. Most nem, bocsánat, nem párhuzamot szeretnék a kőszínházdal és magunkkal állítani, hanem hogy olyan energiákat mozgatunk meg, amik úgy gondolom, hogy az elmúlt évek alatt, most már lassan 15 éve lesz, hogy mi elkezdtük ezt az utat, ezt a nyári színházasdit, és emlékszem, annak idején még kis cirkuszi nézőterünk volt, sőt olyan is volt a Mirandolinán, amikor a földön ültek az emberek is, és nagyon jó érzés volt.
Én szerintem olyanon én voltam, emlékszem.
Igen, az
érsekert, igen. A Pince színházas előadások. Igen. Hát most, aki megnézi az idei kínálatot, én azt gondolom, hogy elképesztő színvonalos, és ahogy említetted is most a sajtótájékoztatón, két fő célt fogalmaztatok meg, minőségi és tehetséges produkciókat, előadókat hozzatok, és most, hogyha én olyan neveket említek itt tényleg a teljesség igénye nélkül, hogy Udvaros Dorottya, Csákányi Eszter, Festbaum Béla, aki ugye tudjuk egerszülött, tette 14 éves koráig itt élt, utána került elő Szentesre, de zenében a Ilényi Katicától a Kovács Adrián, aki ugye a Víg Színház házi zeneszerzője.
Kovács Adrián az Örökség című musicalünknek is a szerzője.
Hogyne, hát az Örökségre mindenképp kitérünk erre az előadásra, hiszen ez egy must have darab tényleg, tehát hogy annyira egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb ennek az egyetemnek kell, hogy legyen egy saját darabja, de még tényleg a Eperjes Károly, akkor kit láttam még ezt a fotókon, Sági Tamás, aki most ugye a Víg Színházhoz szerződött, igen, és a Grecsó Krisztián, tehát hogy nem tudom, de tényleg olyan sok mindenkit fel lehetne sorolni, de nem akarom tőled elvenni a kenyeredet, szóval hogy tényleg gratulálok, mert elképesztő felhozatalt sikerült leszervezni.
Ha most így beleavatnálok abba egy picit, hogy belülről nézve, hogy mennyire kétségbe voltunk esve, hogy úristen, kezdődik a fesztivál, és még ezt sem sikerült konkretizálni, azt sem sikerült lefixálni, hogy én úgy érzem egy kicsit, mintha ilyen áldás lett volna felettünk, mert az utolsó pillanatban, mondok egy példát, Csákányi Eszter volt az egyik első, akit megkerestünk. És az, ugye mi augusztus 3-ától szerettük volna a nyarat kezdeni, augusztus 20-ig. És az Eszter mondta, hogy hát, hogy ő költözik, ő nem fog ráírni augusztusban, és annyira szeretne jönni, de sajnos nem. És akkor voltam egy fesztiválon, ahol hallottam a Grecsó Krisztiánt, illetve a Grecsó Krisztiánhoz személyes kötődésem is van, ugye a lánya örökbefogadása kapcsán, és akkor hívjuk meg a Grecsó Krisztiánt. Szerettük volna a Grecsó Krisztiánt meghívni, akkor ő a Szabó Balázsral. Felhív a Szabó Balázsnak a menedzsere, és mondja, hogy nagyon nagy probléma lenne, hogy sajnos a Krisztiánnak nem jó ez az időpont, de esetleg a Szabó Balázs a Csákányi Eszterrel. Tehát ilyen szinten, mint egy fogaskerék. És utána találkoztam a Grecsó Krisztiánnal, akitől megkérdeztem, hogy ugyan mi úgy terveztük, hogy augusztus 17-én befejezzük a fesztiválunkat, de ha esetleg egy nappal meghosszabbítjuk, augusztus 18-a jó lehetne nektek? És akkor, tehát hogy így került be a Grecsó Krisztián.
Minden a helyére került,
Minden a helyére került, igen.
Szóval, hogy a programkínálatot azt azért hol lehet megtalálni, mert tényleg most ugye elsoroltunk neveket, de hát ugye ezek mögött, a nevek mögött előadások, produkciók vannak, tehát hol van ez így?
Arteger Fest Facebook oldalán mindenki rá akad, aki bekövet bennünket, illetve megpróbáljuk. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az online hirdetésekre, úgyhogy remélem, hogy egyre több helyen fog majd felbukkanni az emberek szem előtt, hogy igenis vagyunk, leszünk, és jöjjenek. Hát ahogy te is felsoroltad, ezek a nagy nevek, ezek a nagy tehetségek, illetve az, hogy 800 fős nézőterünk legyen, hogy hangfénytechnikát, hogy tényleg európai színvonalon tudjuk itt várni az embereket. Hihetetlenül sok pénzbe kerül. És itt nem keseregni szeretnék, hanem egyszerűen csak...
Ezek tényleg.
Ha szeretnék az emberek azt, hogy mi itt legyünk, nem csak idén, hanem a jövőben is tudjunk jönni, akkor nekik is segítenie kell bennünket azzal, hogy érdeklődnek, hogy megvásárolják a jegyeket, hogy eljönnek. Sajnos az eltelt 20 évben, nem is tudom, úgy nőttünk fel, hogy annak idején rengeteg sörfesztivál volt, rengeteg ingyen program. Valahogy úgy szocializálódtunk, hogy az embereknek olyan természetes, hogy mindig van egy koncert, amit csak úgy meg lehet hallgatni. De amit mi idehozunk a gyerek előadásoktól kezdve, minden nagyon sok pénzbe kerül, és hogy én azt gondolom, hogy igenis, hogy azzal is támogatjuk a kultúrát, hogyha ha mi szemezgetünk a jobbak közül, a még jobbakat próbáljuk kiválogatni. És hogyha ez tetszik az embereknek, és igényük van rá, akkor ők azzal tudják megmutatni, hogy megvásárolják a jegyeinket. És remélem, hogy minél többen fogják. Olyan nagy ez a város, olyan sok kis település van Eger
környéken, és olyan sokan jönnek a városba.
És olyan sokan, igen, a turizmus is. Arról nem is beszélve, hogy aki ismer bennünket, az tudja, hogy mi több mint 15 éve nem csak színházként. Tehát, hogy mi olyan tanulán kívüli tevékenységeket viszünk különböző településekre, olyan településekre, ahol lehet, hogy a gyerekeknek nem hogy színházi egyre, tornacipőre sincs pénzük.
Igen.
És hogy mi oda próbáljuk eljuttatni a kultúrát és a hihetetlen. Volt például egy olyan nyári fesztiválunk, ahol Bán Horvátiból fölhívott az igazgató, hogy nyertünk egy kis pályázati pénzt, és hogy nálatok szeretnénk elkölteni. És annyira jól esett, mert tudtam, hogy ez annak az egy évi munkának a gyümölcse volt, amikor mi oda jártunk, és szakköröket tartottunk, rendhagyó irodalomórákat, vagy színházi előadásokat vittünk, hogy én nagyon hiszek abba, hogy mi nagyon-nagyon megdolgoztunk a kapcsolati tőkénkért. Valószínű nem vagyunk olyan erősek abba, hogy futassuk magunkat, hogy kitűzzünk ügyeket a zászlónkra. Én úgy gondolom, hogy inkább mi mindig a színházat tényleg felhasználtuk arra, hogy oda irányítsuk a figyelmet. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 16-án az örökség előadás jelnyelvi tolmáccsal, audio narrációval, mozgáskorlátozottaknak ugye minden előadásunk akadálymentesített, azért egy jelnyelvi tolmács, egy audio narráció megszervezése, mert itt nem csak azt kell megszerveznünk, hogy itt legyen a jelnyelvi tolmács és az audio narrátor, hanem meg kell találnunk azokat az embereket is, akiknek szól. És az hihetetlen érzés, hogy Szegedről, Pécsről, amikor tudják, hogy ilyen előadásunk van, nyilván ebben a szakemberek is segítségünkre vannak, a Sinosszal is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hogy tényleg fogjuk egymás kezét, és mindenki a saját eszközeivel, de segítsünk egymásnak.
Ez az olyan sokat emlegetett örökség előadás, amit mondtam, hogy ugye ez ilyen előbb-utóbb várható volt, hogy lesz az egyetemnek, a városnak egy olyan előadása, ami nem csak Eszterházi püspökről, hanem úgy az egri nagyokról, Barkóciról, régi püspökökről, érsekekről, mondjuk egy Markot Ferencről, akár aki Helmiksáról, a csillagászról, ugye Markot Ferenc a Bolonyában tanult egri orvosról szól. Szóval hogy azért ez az előadás már ugye be volt mutatva tavaly.
November 4-én volt egy díszbemutató, ugye akkor volt 250 éves az egyetem, és ez arra készült, ez egy zárt körű előadás volt, de a cél mindenkinek az volt, hogy megnyissuk a nagy közönségnek is ezt az előadást. De azt látni kell, 50-en vagyunk benne a produkcióba, tehát hogy azért 50 embert összeszervezni és létrehozni, illetve hogy hát emiatt hihetetlenül költséges egy estés előadás, úgyhogy én nagyon remélem, hogy érdekelni fogja az egri embereket, és eljönnek és megnézik, és ahogy már a sajtótájékoztatón is említettem, van egy pályázatunk, amiben hát az a nem titkolt vágyunk, hogyha azt megnyerjük, akkor eljuttathassuk az egri diákokhoz. Mert igen, és nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit, talán ez a gyerekek nyelvén, tehát a diákok nyelvén szólal meg ez az előadás. Nyilván vannak benne komolyabb részek, és vannak olyan részletek, amiket nem tudunk megkerülni, amik lehet, hogy egy kicsit nézőként azt mondják, hogy ez most egy kicsit olyan, ez az 5 perc egy kicsit olyan nehezebb volt, de vannak benne nagyon humoros részek, csodálatos a zene, ugye, ahogy említettük, a Kovács Adrián. Az Adriánnal 15 éve együtt dolgozunk, a Szándék című előadásnak, ami 2016-ban az örökségnek az elődje volt, annak is ő szerezte a zenéjét, és én nem titkolom, azért hívtuk meg Amást, hogy a Kovács Adriánt meghívhassuk, és hogy a Kovács Adriánt megmutathassuk az egri közönségnek, mert nekünk nagyon könnyű helyzetünk van a színészeknek, mert mi ott vagyunk a színpadon, minket megtapsolnak, de hogy kik azok az emberek,
akik alkotnak,
és akiknek mi a szócsövei leszünk, hiszen mi tesszük lehetővé, hogy az ő tehetségüket mindenki észrevegye, és mindenki lássa. Egyszer a lányomnak az osztályába elhívtuk Pálfi Zoltán barátomat, aki a verszibárdokat adta elő, éppen akkor azt tanulták, és én úgy vezettem föl, hogy Arany János egyszer megírta ezt a balladát, és mindenki, aki elolvassa, valamit mond neki, lehet, hogy van olyan, akinek semmit nem mond, de amikor egy művész kezébe kerül, aki megtanulja, és a sorokat már ő úgy fogja tolmácsolni, hogy az ő egyéniségén is keresztül ment ez a történet, akkor valahogy annyira csodálatos dolgok születhetnek. Tehát így párhuzamot vonva én azt gondolom, hogy ez Adrián, vagy a Szőke Andrea, aki írta az Örökséget, aki számtalan dalabunkban vett már részt dramaturgként, illetve íróként
ő
is.
A Babszemjankós házi író volt.
Igen, illetve az a Gárdonyi Géza Színházban igen. is nagyon sok produkció volt, aminek ő volt a szerzője, és azt gondolom, hogy az Andrea valami olyan csodálatos szövegkönyvet alkotott, amit és mindezt úgy, hogy benne van a 1770-es éveknek a lenyomata, de mégis azért a mai nyelven mai szól nyelven. Az emberek.
Pontosan talán így könnyebb lesz a gyerekeknek is. Még egy dolog, ugye említettük, hogy tényleg minden korosztályt kielégítő, musicalek, végjátékok, zenetet, tényleg minden lesz, és ugye egy nyúlfartnyi említés volt a gyerek előadásokról, tehát hogy így lesz teljes akkor gyakorlatilag ez a nyári szűk igen. három hét.
Éveken keresztül, mondhatom azt, hogy évtizedeken keresztül ezeken a fesztiválokon csak és kizárólag saját produkciókat mutattunk be. És most nagyon boldog vagyok, hogy a Pinokkiót és az Ágacskát fel tudtuk újítani. Most egy kicsit felfrissülve más szereplőkkel, más szerepkörökkel, tehát aki például a Pinokkiónk volt, a Koncsos Emese, akikre nagyon büszkék vagyunk. Barcelonában most végzett a Színművészeti Egyetemet, és már Barcelonában állást is kapott. Az Örökség című musicalben is az Emese szerepel, illetve szinte az összes mesékben ő szereplő volt. Az Emese korábban Pinokkiót játszott, most ő lesz a Tücsökben. Például. De itt van a Kerekkő című produkció, ami egy népmesének a feldolgozása, Nyári Dett és Tűzkő Sándor színész kollégámnak a közreműködésével, interaktív előadások, nagyon-nagyon jó helyszín a Líceum udvar. Én azt szoktam mondani, mindig megkérdezik, hogy hány éves kortól. Volt már itt 10 hónapos pici baba is, aki végigülte a babakocsiba az előadást, de annyira csodálatos ez a helyszín, hogy amikor úgy érzi az anyuka, hogy a 3 éves Lurkó egy picit elfáradt, és lehet, hogy neki ez az 58 perc, bár hozzáteszem minden előadás zenés előadás, és amikor a gyerekek már fáradnának, mindig jön egy dal, amivel egy picit úgy felrázzuk őket, és tovább tudjuk görgetni, de ha elfáradnak a gyerekek, csodálatos az udvar, ugye itt a büfé is, el tudnak, sétálgatnak egyet, és utána visszacsatlakoznak az előadásba. Tehát amit mi szoktuk mondani, hogy 0-tól 99 éves korig, mi tényleg törekszünk arra, hogy mindenkinek tudjunk olyan produkciót, és a gyerekek nagyon fontosak. És ez nem csak szlogen. Én hiszek abban, és az eltelt, most már mondhatom azt, hogy 30 év, amit én a gyerekek közelében töltöttem, az azt bizonyítja, hogy bizony ki tudjuk nevelni a saját nézőinket.
Ez pontosan így van, tehát minél hamarabb kap egy gyerek színházi élményt, én ezt a saját gyerekeimről tudom, tehát tényleg pici óvodáskortól vittem őket, és a mai napig anya, amikor lesz a következő adás, amire megyünk, akár Egerben, akár Budapesten, úgyhogy nagyon várjuk. Tatár Gabi, én azt gondolom, hogy nagyon nagy munkátok van benne, és tényleg azt kívánom, hogy nagyon sok nézőt legyen. Szerintem már most a kellemes nehezei. Tényleg azt kívánom, hogyha ennyi munkát beletettetek, ezt érüljön meg sokszorosan. Úgyhogy köszönöm, és jó munkát kívánok.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. Az elei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Csodavágyó művész, ezer éve él és alkot, oda fentről rajzol nekünk szívet, arcot. S mit csinál az ember? Oda firkál álcát, maszkot, mesterművek ellen. Benned is szó rejtett szépség.
Visszajönnél, csak egy csúkos éjszak.